Hadd olvassunk az imádság előtt Isten igéjéből, Ézsaiás próféta 51. fejezetéből, talán az első verseket, vagy az első versektől. Itt megszólal Isten. Hallgassatok én rám, ti, akik az igazságot kutatjátok, ti, akik az Urat keresitek, tekintsetek a kősziklára, amelyből kilettetek faragva, és a kút üregre, amelyből kilettetek ásva. Tekintsetek Ábrahámra, a ti atyátokra, és Sárára, aki fájdalmak között szült titeket, mivel hogy ő csak individuálisan egymaga volt, amikor elhívtam őt, de én megáldottam őt, és megsokasítottam. Mert az Úr vígasztalást tartogat Sionnak, vígasztalást minden romba dőlt városainak, és paradicsommá teszi pusztaságait, és Isten kertjévé teszi az ő sivatagát. Örvendezés és vígasság lesz benne. Háladó énekek és húros hangszeren való örömjáték. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti én népem gyülekezete. Mert én tőlem jön majd a tanítás, és megalapítom az én ítéletemet a nemzetek megvilágosítására. Közel van az én igazságosságom, üdvösségem közeledik, és az én karjaim megítélik a nemzeteket. Én rám támaszkodnak a tengerek földjének reménységei, és az én karomra várakozásuk. Emeljétek fel szemeteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az ég el fog tűnni, mint a füst, és a föld szétesik, mint a ruha, és a lakói elpusztulnak, mint a szúnyogok. De az én üdvösségem örökké megmarad, és az én igazságosságom nem lesz érvénytelen. Hallgassatok én rám, ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságosságot, te nép, akinek a szívében lakik az én törvényem. Ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne ijedjetek meg, ne riadjatok vissza gyalázkodásotuktól. Mert a moly felemészti őket, mint a ruhát, és a csótány felemészti őket, mint a gyapjút. De az én igazságosságom örökké megmarad, és az én üdvösségem nemzedékről nemzedékre. Hála legyen a mi Istenünknek ezekért a drága ígéret szavaiért. Tudjuk és hisszük, hogy Istenünk minden egyes szava, amit kijelentett, beteljesedik, és látjuk, hogy sok minden, amit mondott, már beteljesedett, a többi még hátra van, de mi abban a teljes bizalom és hitben vagyunk, hogy minden be fog teljesedni. És ezért annyira örülünk és annyira hálásak vagyunk, hogy ma este ismét ő rá tekinthetünk, és hallgathatjuk is őt, mert tudjuk, hogy a tanítás tőle származik. Ő tanítja az ő népét, mondhatjuk ezt, vagy nem. Ő megteszi, mind a mai napig, és ezért örülünk és hálásak vagyunk. Ő ma este is meg fog ajándékozni bennünket azzal, amit előre meghatározott számunkra, és ezért szeretnénk néki már most köszönetet mondani. Hadd álljunk fel ehhez. Mennyi atyánk, köszönetet mondunk ma este neked együtt a te drága és szent ígédért. Te azt intézted hozzánk, hallgassatok rám, én rám, ti, akik az igazságosságot hajszoljátok, ti, akik az Urat keresitek. Hűséges Istenem, kire várnánk még? Kire fordítsuk tekintetünket, hanem egyedül te rád, Uram? Kire hallgassunk, hanem a te ígédre, Uram, amelyet te készítettél nekünk, ez időre, erre az órára, ezekre a pillanatokra, Uram. Annyira ölünk, és annyira hálásak vagyunk, Uram, hogy befogadhattuk a te ígédet, nem érdemből, hanem kegyelemből részesítettél benne minket. Köszönjük ezt neked, imádunk téged, Urunk, és kérünk téged, hűséges Istenünk, hogy légy jelen velünk ma este is, Urunk. Ez a mi bensőséges vágyódásunk, ez a mi imánk, Uram, ez a mi kérésünk. Te tudod, Uram, miért jöttünk el. Nem megszokásból, Uram, nem hűséges Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy befogadhassuk azt, amit szólni akarsz hozzánk, Uram, a te drága és szent ígéd által. Imádunk téged, és magasztaljuk a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevedet. Fogadd el a megtiszteltetést, fogadd el a felmagasztalást mindannyiunk szívéből és szájából. Ez az én imádságom. És kérlek, Uram, légy az én testvéremmel is. Ajándékozz meg a te kegyelmeddel, a te erőddel ma este, Uram, hadd szóljon a tégét hozzám, hadd legyen olyan éles, mint a két élő kard, és hadd oljon át, és válasszon szét mindent, Uram, ami nem tőled való. Imádunk téged, és magasztaljuk a te nevedet. Halleluja. Amen. Foglaljunk helyet. Hálásak vagyunk, hogy az ő szavának visszhangja alatt lehetünk, hogy beszélgethetünk Istennel, és tudjuk, hogy ő beszél hozzánk, és hogy nem csak halljuk az ő szavát, hanem hiszünk is benne, teljes szívünkből hiszünk benne. Branham testvér elég gyakran hangsúlyozta a János 5.24-ből vett bibliai ígeverset. Itt az áll, hogy aki az én ígémet hallja, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van. És Branham testvér azt mondja, a Jézus idejében sokan hallották az ő szavát ezekkel a fülekkel, de nem ez a lényeges, hanem valójában a szívükkel. Nem csak itt akusztikusan hallani, hanem szívből hallani, befogadni és hinni annak. Üdvözletekkel lettem megbízva továbbítani azt, és azt mondta a telefonban, ami már hangsúlyoztam, hogy mindannyian Isten által lesznek tanítva. Beszólt a telefonba, és azt mondja, Frank testvér, egy körútat tettem, és el kell mondanom neked, hogy megtapasztaltam, és tanulja lehettem annak, hogy Isten minden gyermekét Isten tanítja, és mi együtt örülhetünk velük. Tudjátok, ha el akarjuk hinni, amit a baptista gyülekezet tanít, akkor oda mehetünk. És ha el akarjuk hinni azt, amit mindenki más tanít, oda is elmehetünk. De ha el akarjuk és el tudjuk hinni, hogy a tanítás Istentől származik, akkor le kell ülnünk ennek az isteni tanításnak a visszhangja alá, és nem szabad hagynunk, hogy a gondolataik elkalandozzanak, hanem el kell merülnünk abban, amit Isten most mond nekünk ebben az időben. Nos, annak semmi értelme nincs mondani, én ugyan hiszem az utolsó idők üzenetét és azt, amit Isten mondott, és aztán folyton a régi érvelésekkel előállni, amelyeknek semmi közük az ige üzenethez. Nem. Előbb tisztázni kell a régit, mielőtt befogadhatnánk az újat. Amikor valamit a kezembe tartok, egy szemüveget például, és az a gondolat jutott eszembe, miközben ott ültem, szemüveggel nézek, nem látok. Szemüveg nélkül nézek, még rosszabbul látok. De ha jobban akarok látni, akkor le kell vennem azt, ami már nem illik rám, és fel kell íratnom magamnak egy újat, és akkor újra látni fogok. Meg kell szabadulni az egyiktől, hogy el tudjam fogadni a másikat. Nem lehet egyszerre két dolgot a kézben tartani. Aztán előfordulhat, hogy a végén egyáltalán semmink nem lesz. Nos, annyira hálásak vagyunk azért, amit Isten tesz, és szomorúak vagyunk a felett, amit az ellenség tesz. De a sógrom vigasztal engem mindig, amikor Isten erre vezeti őt, és jelenleg nincs senki, aki úgy erősít és épít belülről, mint ő. Aztán angolul beszélgetünk, és tudjátok, az angol nyelv egy áldott nyelv. És amikor belekiabál a telefonba, azt mondva, hogy a sátán egy hazug, Isten pedig az igazság, ő a szava hihető, a számomra egyszerűen mennyei zenének hangzik a másik végén. És ez igaz is. Ezt teljes szívünkből mondhatjuk, hogy Isten igaz, szava hihető, amit ő mondott, az igaz. És amit a sátán mond, az soha nem volt még igaz. Ő nem ritka esetben féligazságokkal foglalkozott. Ez az igazság. De még soha nem teljes igazsággal. És az ördög a fél igazságot a feje tetejére állítja, és egy egész hazugsággá változtatja. És mit mondod, Branham testvér, ezzel kapcsolatosan is? Azt mondja, hogy a legrosszabb hazugság az, amikor fogod a 99%-os igazságot, majd hozzáad 1% hazugságot, és egy történetté alakítja, amit aztán nagyon rossz dologgá válik. De ma nem azért vagyunk itt, hogy arról beszéljünk, amit az ellenség tesz, végez, ez úgyis mindig rosszabb lesz, erre mindannyiunknak fel kell készülnünk, különösen nekem. De Isten, ő sem fog hallgatni, hanem beszélni fog, és munkálkodni is fog. Azt mondtuk itt, és hisszük is, hogy Isten szavai és Isten tettei mindig egybevágnak. És ha megnézzük a történelem menetét, az ő népének, Izraelnek is nehéz útakat kellett bejárnia. A legnehezebb útakat, amelyeket egy nép ment, járt, Izrael népe járta be. És miért? Csak azért, mert Istennek volt valami terve velük. A legnehezebb út a próféták útja volt. Valamennyi próféták útja. Nem a papok, nem a leviták. Velük minden mindig rendben volt. De a profétáknak, nekik nehéz útakon kellett meneteljenek. Az Úr nem azt mondja, hol lett volna egy pap, akit ne üldöztetek volna, vagy egy lévita, akit ne köveztetek volna meg. Nem, ezt nem mondja, hanem azt mondja, hol lett volna egy proféta, akit nem üldöztetek volna, és egy Istentől küldött ember, akit nem köveztetek volna meg. Senki sem kövezte meg a papokat. Ők köztiszteletben álltak a nép körében, és ezzel már is minden problémamentes volt minden számukra. De a proféták, Isten emberei, akik az Úr nevében beszéltek és dolgoztak, ő rájuk minden a nagy mértékben zúdult. Felmérhetetlenül. Nos, a Szentírásban elolvashatjuk, hogy az Úrnak mit kellett mondania, hogy elkezdve az Ábel becsületes vérétől valamennyi szentek vére kiontatott, egészen Zakariás végéig, aki még az égáldozat oltára előtt lett megölve az Isten házában. Kik? A hitetlenek által? Nem. Tartsuk meg magunknak. Ne is beszéljünk róla senkinek. Sok minden történt Isten házában és Isten népének kezei által, akik hamis ihletés alá kerültek. Isten emberei, akik valóban az Isten szellemének igaz ihletése alatt állnak, mindig hozzá fognak járulni a gyülekezet felépítéséhez. Nem létezik olyan szolgálat, amelyet Isten azért küldene a gyülekezetbe, hogy romboljon. Ilyen nem létezik. Isten elrendelt a gyülekezetben apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat, milyen célból, hogy felkészítse a szenteket, alkalmassá tegye őket a gyülekezetben való szolgálatra. Isten felépítésre törekszik mindenütt ott, ahol az Úr szólni tud, ahol munkálkodni tud, hűséges lesz az ő szavaihoz. Ő azt mondta, én akarom építeni az én gyülekezetemet. És akiket ő alkalmazni fog, azok arra lesznek használva, hogy segítsenek építeni az ő gyülekezetét. Ez igenis, amen. Ez Isten szent szava. Nekem egyenesen szembe tűnt itt, hogy az Úr nem általánosan beszél, hanem nagyon is célszerűen. Azt mondja itt a harmadik versben, mert az Úr vígasztalást tartogat Sionnak. Vígasztalást, minden romba dőlt városainak. Nem a te népedről, az enyémről, vagy másokról van szó, hanem az ő romba dőlt városairól. És paradicsommá teszi az ő pusztaságát. Nem egy jött ment valakinek a pusztaságát, egy gyülekezeti felekezetnek, vagy bárki másnak a pusztaságát, hanem paradicsommá teszi az ő pusztaságát. Őt semmi más nem foglalkoztatja, semmi mással nem törődik, mint ami Isten egész üdv határozatában, mint legfőbb gondja szerepel. És az új szövetségben ez az ő természetes szövetségi népe volt, az új szövetségben pedig a gyülekezet. És úgy, ahogy Izrael népe sivataggá vált, úgy mégis megmaradt mindig is Isten népének. Isten nem tagadhatja meg önmagát. Több mint 6000 alkalommal Izrael Istenének van megnevezve. Hogyan tagadhatná ezt meg? Hiszen ő maga mondta ki, és ő Izrael Istene, és az is marad. És itt azt mondja, hogy ő felépíti az ő romba dőlt városait, és sivatagot a sivatagot paradicsommá, a sztyeppét pedig Isten kertjévé változtatja. Ennél fogva mindig az ő művéről van szó, nem arról, amit az emberek tesznek, hanem arról, amit ő akar megtenni. És aztán azt mondja tovább, hallgassatok én rám, te én népem, nem egy nép, hanem az én népem. Hallgassatok én rám, te én népem. És ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti én népem gyülekezete. Nem egy valamilyen gyülekezet, Isten egy személyes Isten. Mi az ő gyermekei, az ő fiai és leányai vagyunk, az ő népe, az ő gyülekezete. Ő beszél hozzánk, ő egészen személyesen szól hozzánk. Ami sivárságaink az ő sivárságai, ami pusztaságunk az ő pusztasága, ami szükségletünk az ő szükséglete, de hiszen mi az ő kezében vagyunk, többé már nem tartozunk önmagunknak vagy önmagunkhoz, ő megvásárolt bennünket, hozzá tartozunk, az ő tulajdona vagyunk. Igaz-e vagy sem? És ezért mindennek ő áll a középpontjában, arról van szó, hogy mit akar ő csinálni. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti én népem gyülekezete. Mindazok, akik Istentől akarnak tanítatva lenni, hallgatniuk kell az ő szavára, és az ő szájából kell tanítást kapniuk. És ahogyan néha mondtam is, a szellemi táplálék olyan, mint a földi táplálék is. Ki az közzületek, aki szeretné, ha más megrágná neki az ennivalóját? Senki sem akarja ezt, ugye? Egyenesen rosszul lennénk tőle. Mindenki le akar ülni az asztalhoz, és elfogyasztani frissen, amire az asztalra fel van tálalva neki. Ha valaki meg akarná rágni a feltálaltat, amit nekem meg kellene ennem, egyenesen rosszul lennék tőle. Azt mondanám, tartsd meg magadnak. És ugyanez a helyzet a szellemiekben is. Hányan vannak, akik elbízakodottságukban megengedik maguknak, hogy megrágják az eledelt, és aztán odaadják az embereknek. Miért beszél Isten Ézsaiás prófétán keresztül a 28. fejezetben? Mert minden asztal tele van okádással, gyalázatos mocsoksággal, telve mindennek minden utolsó helyig. Miről van szó? Az emberek kiokádták azt, ami nem volt elfogyasztható. Isten ezt nem akarja. Isten azt akarja, hogy az ő ige tisztán és szentül eljusson hozzánk, és nem egy testvér fogja másikat tanítani, hanem mindannyian Istentől lesznek tanítatva, vagy tanítva, és csak így jutunk el a hit és a felismerés egységére Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Annyiben úgy lenne, hogy te fel akarnád tálalni nekem azt, amit te magad előzőleg megrágtál, az nem fog működni. Nekünk mindnyájunknak külön-külön kell állni az Úr elé, és együtt kell az ő szín elé járulnunk, és megtapasztalnunk őt úgy, ahogyan ő mondta. Hallgassatok rám, te az én népem. Nem egy jöttment nép, hanem az én népem. És ajándékozzatok meg azzal, hogy meghallgattok engem. Nem akárkit, hanem engem. Ti az én népem gyülekezete, mert tőlem jön majd a tanítás. Én meg vagyok győződve arról, amint ezt már elég sokszor hallottuk is, hogy az íge a prófétákon keresztül lett közhírítéve, és ők nem keverték össze a saját gondolataikkal a mondottakat, hogy aztán reprodukálják, hanem Isten közvetlenül rajtuk keresztül szólt, és minket semmi más nem érdekel, mint az az íge, amely frissen eredt a trónról, és eljutott így hozzánk is. Nincs szükségünk arra, hogy más értelmezze nekünk a mondottakat, mert az isteni útmutatás vagy kioktatásban már világos, már benne van a világosság. Az íge kinyilatkoztatása már tartalmazza azt, amire szükségünk van, mert a kinyilatkoztatás szókifejezés ugyanis már azt jelenti, hogy fel lett tárva, és egy adott kinyilatkoztatást még leleplezni, arra semmi szükség nincs. A kinyilatkoztatás már önmagában leleplezés. Senkinek nincs szüksége arra, hogy meglátogasson valakit, és azt mondja, igen, de te nem érted meg ezt a kinyilatkoztatást. Lehet, hogy az érintett személy nem érti meg, de hiszen Istenre kell rábízni, hogy kinek nyitja meg a Szentírás megértését, kinek a szíve nyillik meg, és kinek a szíve keményedik meg. Ez is Isten kezében van. Az Úr azt mondta, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, amikor én beszélek hozzátok, és ugyanez érvényes most újra. És akkor az van írva tovább, és az én döntésemet a nemzetek megvilágosítására hozom létre. Nem a mi döntéseinkről van szó, hanem az ő döntéseiről, az ő igazságosságáról, mert minden őtől leszármazik, és hozzá vezet vissza. Emeljétek fel a ti szemeiteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az ég el fog tűnni, mint a füst, és a föld szétesik, mint a ruha, és a lakói elpusztulnak, mint a szúnyogok. Észreveszitek-e, hogy az Úr első és második eljövetele ismét együtt van feltüntetve itt a Szentírásban? Már meg van mondva itt, hogy az egek elmúlnak, és az emberek meghalnak, és ahogy itt áll, hogy a föld szétesik, mint a ruha, és a lakói elpusztulnak, mint a szúnyogok. De az én üdvösségem örökké megmarad, és ez az én igazságosságom, amely nem lesz érvénytelen. Kinek az igazságosságáról van szó? Az övéről. Az ő igazságossága, az ő üdvössége, az ő kegyelme, minden, amink van, az ő ajándéka. Őtől lerészesedtünk benne. És ha valaki dicsekedni akar, dicsekedjék az Úrral, és ne gondolja magában, én magam most már jól tudom, megvan, Isten keresett téged, Isten megkeresett, megtalált, magához vonzott, tiszta szeretetből, és neveden szólított téged, hogy az övé lehess. Hallgassatok én rám ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságosságot. Ő azt mondja neked itt, az én igazságosságom nem fog elmaradni. Itt az Isten igazságosságáról van szó, és azokra vonatkozik a hetedik vers, akiket Isten megigazított Jézus Krisztus által, velük kapcsolatosan érvényes a hetedik vers. Hallgassatok én rám, ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságosságot, te nép, akinek a szívében lakik az én törvényem. Milyen csodálatos szavak, amelyek hozzánk intéződnek itt. És emlékezzünk egy dologra. Az Úr az, aki ma szól hozzánk. És néha felteszem magamnak a kérdést, mit éreznénk, ha az Urat magunk előtt látnánk, és hallanánk az ő hozzánk intézett beszédét. Tudomásul vennénk, mi zajlana le a szívünkben. Hogyan viszonyulnánk az ő szavához, minden egyes szavához, mi történne, mi zajlana le bennünk, ha valóban úgy látnánk magunk előtt az Urat, úgy igaziban, és hallanánk az ő hangját. Hiszen, hogy égne, hogy egyáltalán ez nem lenne még kifejezés sem. Ez úgy átjárna bennünket, hogy elborítana, legyőzne bennünket, hogy felismernénk azt a kegyelmet, hogy ő beszél hozzánk. És szeretteim, az Isten ígéjének hirdetése azt a célt szolgálja, hogy Isten szelleme abban a pillanatban, amikor hirdetve van, olyan elevenné, és frissé tegye számotokra és számomra az ígét, hogy újból megértsük és felismerjük azt, tudatában révén annak, hogy Isten jelen van, hogy beszéljen hozzánk. Az összes többiek amúgy sem hallgatják meg, hanem elmennek a saját igazságukban. Hallgassatok én rám, ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságosságot, te nép, akiknek a szívében lakik az én törvényem. Ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne ijedjetek meg, ne riadjatok vissza gyalázkodásuktól. És akkor ki van jelentve, hogy mi fog történni. Legyen, hogy Isten a szívünkbe írja, hogy nem a magunké vagyunk, hanem az övéi, mert ő megvásárolt minket. Nem csak egy valamilyen gyülekezet akarunk lenni, hanem az ő gyülekezete akarunk lenni. Nem csak hallani akarunk, hanem őt akarjuk hallani. És amikor Isten megajándékozott, semmi értelmezést nem akarunk hallani, hanem ami Istenünk egyértelmű kinyilatkoztatásának a szavait akarjuk hallani. Mert amikor Isten megajándékoz világossággal, akkor nincs szükség arra az emberre, aki még több világosságot akarna vagy tudna adni, mint amennyit Isten adott. Tudjátok, mi válnik valóra akkor? Meg lehet, hogy ez nem egészen illik ide, de milyen gyakran halljuk a köznyelvben, minden egyértelműség meg lett szüntetve. Igen, amikor az emberek egymással beszélgetnek, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy minden kétértelműség meg lett szüntetve, megfordítják és azt mondják, hogy minden egyértelműség lett megszüntetve. Ott, ahol az emberek tárgyalást folytatnak, megszűnik a tisztánlátás, de ott, ahol Isten beszél, ott megszűnnek a félreérthetőségek, a kétértelműség, és az isteni tisztázás, a kinyilatkoztatás révén jön az egyértelműség a te szívedbe és az enyémbe. Minden más egyebet magunk mögött hagyhatunk mostantól kezdve azonnal, és hitben előre tekinthetünk, mert Isten igényt tart az ő népére. Erről szívünk mélyéből meg vagyunk győződve. Talán még az az íge is ide illik, amit az imént felolvastam a második Tesalonika első fejezetéből, a kettő, éppen az előbb, a kettő Tesalonika egyből. Itt az van írva az első verstől, vagy az első versben. Üdvözletünket küldjük a tesalonikaiak gyülekezetének Istenben, ami atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség! Azok az emberek, akikre rátalált az Isten kegyelme, azokra rátalál az Isten békessége is. És békesség a földön azon emberek között, akiken megnyugszik, az isteni jótetszés. Egyes fordítások egyszerűen azt mondják ezen a helyen, hogy békesség a földön és az emberek között jó indulat. De még ebben a fordításban és az alapszövegben is, és békesség a földön, azon emberek között, akiken megnyugszik az isteni jótetszés, azon emberekben, akik békességet találtak Istennel, azokban, akik kegyelmet nyertek Istentől. És ezekhez intézte Pál apostol ezt az üdvözletét, hogy kegyelem és békesség legyen ti veletek. Kivel? Azokkal, akik kegyelmet és békességet találtak az Istennel. Ő hozzájuk intéződik az Isten ígéje, csak ők fogják befogadni. Mindenki már amúgy is ott van, ahova mások még el akarnak jutni. Ha csak ez így lenne, akkor együtt örülhetnénk velük. A harmadik versben ez áll. Szeretett testvéreim, el vagyunk kötelezve, hogy mindig hálát adjunk Istennek érettetek, testvéreim, ez kézenfekvő és a legkevesebb, mert a ti hitetek fölött épp erősödik, és a testvéri szeretet mindnyájatokban egyen-egyenként gyarapszik. Nem csak egyesekben, hanem mindegyikötökben, mindnyájatokban egyen-egyenként. Akinek Isten megbocsájtott, aki békességet talált Istennel, aki az ő népéhez tartozik, aki hallgat az ő szavára, és szívből hisz abban Isten szellemének, Isten ígéjének és az ő vérének hatékonynak kell lennie mindaddig, amíg mindaz, amit Isten eltervezett, meg nem valósul, létre nem jön. Itt ez áll írva, mert a ti hitetek fölöttébb erősödik. Hol növekedhet a hit? Minél erőteljesebb az az íge, amelyet Isten szól hozzánk, annál erőteljesebb a hit, amelyet a szellem, az íge hirdetés alatt a te szívedben és az enyémben előidézhet, kimunkálhat. A reformáció idején, amikor Isten ígéjéből csak valami kevés lett közhírétéve, a hit ennek megfelelő volt. A hit minden időben a hirdetett ígének megfelelően alakult. Mert a hit az ígehirdetésből fakad, ugye? Az emberek sohasem juthattak túl ezen. De mi nem maradhatunk a mi szintünk alatt, hanem a hitben is fel kell korszerűsödnünk. A legújabb tényeket tartalmazó isteni üzenettel, ahogyan korszerűsített is bennünket Isten, azaz napra készek lettünk az ígehirdetés által. Ezt el kell hinnünk. Nem fog segíteni rajtunk semmit, ha a hallott ígét nem tudjuk igazán összekapcsolni a hittel. És ez már az ígehirdetés alatt meg kell történjen. A továbbiakban így folytatódik. És a testvéri szeretet növekedjék mindnyájatokban egyen-egyenként. Most hadd tekintsünk bele a tükörbe. És kérdezzük meg, hogy találó-e a mi életünkben is, ami itt le van írva, az határozottan, hogy igaz. De vajon a te és az én életemben is igaz ez, ami le van írva? Valóra vált-e már bennünk? Hiszen van még egy másik íge szakasz is a Bibliában, ami szintén beteljesedik az embereken, mégpedig a hívőkön. És a szeretet sokakban kihűl, meghidegül, és kiszolgáltatják egymást az ítéletre és a bíróságra, és így tovább. És ha a szeretet kihűl, akkor annak egyszer mégiscsak léteznie kellett. ha kihűl, hideg lesz, akkor valaha forrónak kellett lennie, akkor mégiscsak fel kellett hevüljön valaha, valamikor Isten tüzétől, ahol a kemence nem éget, soha ott nem tud kialudni. Következetesen tehát két csoport van. Az egyik csoportról az van mondva, hogy az egyikről az áll írva, a szeretet sokakban kihűl, meghidegül. A másikról, hogy ez az isteni szeretet, amely testvéri szeretetként nyilvánul meg, növekedjék mindnyájatokban. Egy bizonyos ponton, valamikor van egy választóvonal, egy választópont, és attól az időponttól kezdve egyesekben csökken, másokban pedig növekszik. És a szakadék, a rés egyre szélesedik és szélesedik, amíg mindkettő el nem érje a csúcspontját. És hadd ne jöjjünk zavarba, mert újra és újra elmondtuk, hogy most egy prófétai korszakban találtatunk, vagy vagyunk. Az abszolút vég idején, és a végidőkre meg lett jövendőlt, és a végidőkre megjövendőlt dolgoknak minden tekintetben be kell teljesedniük. Azokon, akiket Isten kegyelemben részesített, azokon, akik békességet találtak Istennel, akiknek a hite erőteljesen növekszik, ő bennük növekszik a testvéri szeretet is. Mégpedig mindannyiukban egyen-egyenként. Úgy, hogy mi magunk az Isten gyülekezeteiben dicsekedhessünk veletek, mert álhatatosságotok és a hithűségetek megvan, vagy fennálló minden üldöztetésben és szenvedésben, amelyet el kell viselnetek. Hiszen ezek a dolgok alkalmassági, minőségi próbára lesznek téve vagy állítva. Az elmélet egy dolog, de aztán jön az alkalmassági, a minőségi próba. És erről a próbáról az van itt írva, hogy ezen a próbán mindannyiunknak át kell esnünk hithűségben és álhatatosságban, minden üldöztetéseitekben és szenvedéseitekben, amit el kell viselnetek. Nos, egyesek elviselik ezeket, mások pedig nézők, figyelők. De akiket Isten elhívott, azok nem csak elhívottak, hanem kilettek jelölve és kilettek választva, ők lesznek azok, akik meghallják, elhiszik és megtapasztalják azt az ige üzenetet, amely a kiválasztottaknak lett elrendelve. És ha ehhez hozzátartozik az üldöztetés, a szenvedés és bármi más egyéb, akkor mégsem szabad panaszkodnunk, hanem hálásnak kell lennünk, hogy mindezt átélhetjük. Tudjátok, én is csak egy ember vagyok, és néha tényleg tudnék sirató énekeket énekelni a zsoltárok helyett. De a Szentírás világosan mondja nekünk, adjatok hálát Istennek minden helyzetben mindenért. Igenis, az nem esik nehezünkre mindannyiunknak hálát adni a jó dolgokért, dörzsölni a kezünket, és a helyzet rendben van. De Isten próbára tesz minket, hogy mi az, ami értékesebb számunkra. És én már most megmondom nektek. Az, amit Isten előkészített számunkra, az sokkal több annál, mint amit az emberek ránk mérhetnek. És az átmeneti nyomorúság egy pillanatra sem lehet szembeállítani, vagy összehasonlítani Isten összehasonlíthatatlan dicsőségével. Nem lehet egymás mellé állítani őket. Hogy miért nem? Mert nem a láthatóra, hanem a láthatatlanra összpontosítjuk a tekintetünket, a figyelmünket. Itt olyan csodálatosan van megírva a hit állapotáról. Mert álhatatosságotok és hit hűségetek van minden üldöztetéseitekben és szenvedésekben, amelyet el kell viselnetek. Ebben egy utalás van téve az Isten igazságos ítéletére, hogy méltóknak találtassatok az Isten országára, amelyért mégis szenvednetek kell. Ha nekem semmi közöm nem lenne Isten országához, ha személy szerint leválasztható lehetnénk az ez időre szóló kinyilatkoztatott ígétől, akkor senki sem törődne velem, senki nem adna rám semmit. Akkor sértetlenül mehetnék, és folytathatnám életútam. Ha prófétákat személy szerint el lehetett volna választani Isten szavától, akkor igenis, hogy jó dolgok lett volna, de akkor már nem lettek volna proféták. Mi hasznunkra lenne nekünk a jó lét, és ezt már többször is elmondtam, hogy jobb Istennel együtt meghalni, mint nélküle élni. És ugyanez vonatkozik és érvényes az ő igének isteni igazságaira is. Ha megfosztanak minket attól, amit Isten adott nekünk, ami felbecsülhetetlen értékű, és ami alapvetően mindent jelent számunkra, akkor mi marad nekünk, mit élvezhetünk még? Egyáltalán semmi. És ezért van szükség a hithűségre és az álhatatosságra minden üldöztetésben, szenvedésben és próbatételben, ami ránk zúdul. Sőt, még az is meg van írva, ebben egy utalás van téve az Isten igazságos ítéletére, hogy méltóknak találtassatok az Isten országára, amelyért mégis szenvednetek kell. Mert bizonyára ez megfelel az Isten igazságosságának, hogy nyomorúsággal vagy szorongatással fizessen meg a szorongatóitoknak, hanem hogy nektek, a szorongatottaknak felfrissülést adjon a velünk való közösségben, amikor az Úr Jézus a mennyből az ő hatalmának angyalaival együtt lángoló tűzben kinyilatkoztatja magát, hogy megtorlással bosszút álljon mindazokon, akik nem ismerték el Istent, és mindazokon, akik nem tartják megfigyelésre méltónak, ami Urunk Jézus üdvösségének az üzenetét. Nem hallgatták meg maguknak. Eljön az a nap, és tudjuk, hogy mindkettő eljön, ahogy Ézsás próféta kijelentette. Eljön a reggel, és az éjszaka is. Eljön a jótalom, és eljön a megtorlás. Mindkettő eljön, mindenkire az, amit Isten kijelölt számára. Amikor az Úr leleplezi magát lángoló tűzben, a mennyből az ő szent angyalaival együtt, akkor ítélet lesz tartva mindazok felett, akik visszamaradtak. És ne tévedjünk, a választottak soha nem fogják üldözni a választottakat. Ez lehetetlen. Ha Kain és Ábel ugyanabból a magból származott volna, minden rendben lett volna. Nem. Nem akarjuk összekeverni ezeket a dolgokat, hanem úgy látjuk őket, ahogy Isten látja, és úgy hisszük, ahogy Isten látja. Itt van egy mélyreható tanítás. A 9. versben így folytatódik. Ezeknek el kell szenvedniük az örök pusztulást, mint büntetést, távol az Úr jelenlététől, és távol az ő hatalmának dicsőségétől. Amikor eljön, hogy megdicsőjön az ő szentjei között, és hogy csodálatot ébresszen mindazokban, akik hívőkké lettek. Mindkettő meg fog történni. Az egyik csoport megtorlást fog kapni, mert nem hittek. A hittel nem tud mindenki kezdeni valamit. Ez tény és valóság. Ez az, ami meg van írva. De nem csak az a fontos, hogy higgyünk valamit, hanem az is, hogy úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondja, hogy hitet tanúsítsunk az Úrnak. A Biblia azt mondja a Jakab levelében, te elhiszed, hogy csak egy Isten létezik. Jól teszed. Márpedig még az ördög is hisz, és reszked. A hit önmagában, ha olyan, mint amilyen te magad vagy, senkinek sem használ. Hanem az a hit számít, amelyet Isten az ő igének hirdetése által, a szellem által kimunkál a szívünkben. Ez az, ami számít. Azon a napon az Urat minden övéi csodálni fogják. Szeretteim, eljön az óra, és mi ámulva, imádva fogunk állni a mi Urunk előtt. Elveszítjük a szavainkat, szóhoz sem jutunk majd, amikor a saját szemünkkel meglátjuk a mi Urunkat és megváltunkat. Itt azt írja tovább. Amikor eljön, hogy megdicsőjön az ő szentjei között, és hogy csodálatot ébresszen mindazokban, akik hívőkké lettek. Megdicsőjön és csodálatot ébreszteni. Dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyel rendelkeztem te nálad már a világ megalapítása előtt. És a válasz a következő. Én megdicsőítettelek, és meg foglak dicsőíteni újra és újra. Amikor újra el fog jönni, hogy megdicsőjön azok között, akik szívből hitet tanúsítottak, csodálkozásra méltó módon illetem meg fogja találni azt. El fogunk ámulni a csodálattól, és már nem fogjuk tudni, mit mondjunk ettől a csodálattól. Milyen dicsőséges nap lesz az. A többiek számára eljön, ugye, a végítélet, amikor az Úr kinyilatkoztatja magát a lángoló tüzes haragjában. De az övei számára nem pusztító tűzzel, nem haraggal fog eljönni, hiszen ő elviselte a haragot mindazokért, akiknek megkegyelmezett, akik békességet találtak Istennel. De azok, akik elutasítják ezt az evangéliumot, és öntelten az önigazságukra építenek, ők nem fognak tudni megállni Isten előtt. Azok, akik szívből hisznek, és egyedül az Úrra támaszkodnak, azokért jön, hogy minden szentjei között megdicsőjön. És ő érettük, megszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ő mindenkiért elvégzett már mindent, és ezért hálásak vagyunk. Amikor ő újra eljön, hogy megdicsőjön minden szentjei között, én is közöttük akarok lenni. Én szeretnék ott lenni, amikor visszajön, hogy megdicsőjön az övei között. Ő elviselte a szégyent, le lett köptösve, ki lett gúnyolva, nevetségessé lett téve, meg lett verve, meg lett kínozva. Gúnyból tövis koronát tettek a fejére, és azt mondták neki, de hiszen mégis király vagy, tehát most megkoronázhatunk már. Mi mindent el kellett a mi Urunknak viselnie. Az irántad és irántam érzett szeretetéből. Kezdetben, amikor a bűn magával hozta az átkot, vagy amikor az Úr kijelentette azt, hogy a föld töviseket és pogáncsokat fog teremni. Ezt az átkot az Úr magára vette. Ezek a tövisek, amit ez a talaj, amely az átok alá került, ott az Édenkertbe, az ember bukása után, arra volt hivatott megmutatni, hogy most eljött azért, hogy elvegye ezt az átkot. Nem gyönyörű fűzérekkel lett megkoronázva, hanem tövissel, azzal a tövissel, amit az átok jele, amit a földet érte. A mi Urunk sok mindent elszenvedett, és magára vett, hogy az ő húsvér testében a keresztre mehessen, és ott örök megváltást szerezzen mindazok számára, akik a megváltásra várnak, akik eleve elrendeltek arra, hogy elfogadják Isten kegyelmét, Isten üdvösségét és békességét. De ezek az emberek olyan drágák az Úr számára, és ő is drága számukra. Ők lesznek azok, akiknél csodálatot fog találni azon a napon, amikor újra eljön, hogy megdicsőljön minden ő szentjei között. Isten megdicsőlésének a beteljesedése az összes szentjei között fog bekövetkezni, és nem azelőtt. Az Úr vár addig az időpontig, addig az óráig, amíg ez az óra el nem érkezik, vagy ütött, és akkor újra eljön, hogy kinyilatkoztassa magát, és ahogy itt áll, felolvasom még egyszer, hogy senki ne értse félre. Amikor el fog jönni, hogy megdicsüljön az ő szentjei között, és hogy csodálatot ébresszen mindazokban, akik hívőkké lettek. Mert nálatok a mi bizonyságtételünk visszhangra, azaz hitre talált a ma napon. Felfigyeltetek-e erre a beszédfordulatra? Nem azt mondja, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amikor prédikáltunk nektek, ami bizonyságtételünk visszhangra, azaz hitre talált nálatok. Nem, hanem azt mondja, mert a mi tanúságtételünk visszhangra, hitre talált közöttetek azon a napon, a ma napon. Pál apostol 100%-osan biztos volt abban, hogy a hívők, ahogy Branham testvér mondta egy prédikációjában, nem egyik ébredésről a másikra lettek megmentve, hanem újjászülettek az örök életre és egy élő reménységre. És ez itt is így fejezte ki. Ezt itt is így fejezte ki, mert nálatok, a mi bizonyságtételünk visszhangra, hitre talált a manapon. Itt csak azt akar mondani, azon a napon, mindannyian, akik hallottátok a bizonyságtételt, és hitre jutottatok, akik minden szenvedésben és megpróbáltatásban bebizonyítottátok magatokat, akik kitartottatok a végsőkig, ti lesztek az íge hirdetés gyümölcse azon a napon, a manapon. És szeretteim, ugyanezt mondhatjuk mi is, ebben az időben. Nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának drága, becses gyümölcseként. Néhányan kikerülnek majd ebből a nemzedékből is. Mégis lesznek jó néhányan, akik tanúságtétel lesznek azon a napon. Isten ígéjének, ez időben történő íge hirdetésének az eredménye, a vég eredménye. Mert mi nem csak néhány napig hiszünk, teljes szívünkből hiszünk. Amíg el nem érkezünk oda, hogy meglássuk, amit hiszünk, amíg az Úr vissza nem jön, hogy megdicsüljön az ő szentjei között. És hogy elmerüljenek a csodálatban. Micsoda egy nap lesz az. Képzeljétek csak el, akkor akkor mindannyian fiatalok leszünk, átváltoztatva. Nem érzünk többé fájdalmat, szenvedést, semmit. Ez lehetetlen lesz. Mindennek vége lesz, minden mögöttünk lesz, és megdicsőlt állapotban láthatjuk majd a mi Urunkat. Milyen lesz ez? Ha ma ebben az állapotban bekövetkezne, akkor az örömünk még fátyolos lenne. Igaz ez? Életlen, fátyolos lenne. Azon a napon, és ezt Isten ígéje alapján megígérem nektek, az örömünk már nem lesz elhomályosult, vagy fátyolos. Akkor mindennek vége lesz, és örökre magunk mögött hagytunk mindent. Elragadtatunk ő elébe, és azon a napon ő megdicsül minden szentjei között. És mi is vele együtt. És elmerül a csodálatban mindazok között, akik azon a napon ott lesznek. A ma esti imánk az kellene, hogy legyen ma este. Hűséges Urunk, itt vagyunk, te szóltál hozzánk, mi hallottuk, tudomásul vettük a te szavadat, teljes szívünkből elhisszük. Légy segítségünkre, hogy részessei lehessünk annak a sokaságnak, akik között megdicsősz azon a napon, akik között megdicsősz a manapon. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te jelenlévő és távol lévő népeddel együtt a megváltás elvégzett művét, amelyet a Golgotai keresztörzsén véghez vittél. Uram és megváltó, üdvözítő, te megfizetted az árat, harmadnapon feltámadtál a halálból, a te saját véreddel felmentél a mennybe, leültél az irgalmasság székre, hogy közben járj értünk Isten felségének jobbján. Fogadd el a hálát, fogadd el a köszönetet. Halleluja! Fogadd el a köszönetet ebben az órában. Fogadd el a hálát, hogy paradicsommá tetted a pusztaságodat, hogy a pusztaságot gyümölcskertté tetted minden romhalmazát. Istenem, ó, halleluja! Te még mindig a trónon vagy, és most igazán, és te mondod ki az utolsó szót, és minden ellenség a te lábaid sámolyává lesz téve. Hűséges Uram, fogadd el a hálát a te véreden megvásárolt népedért. Ők lesznek azok, akik elmerülnek a csodálkozásban rajtad azon a napon, ó, te Isten bárányja. Dicsőséges megváltó, magasztalva legyen a te neved, magasztalva légy mindörökkön örökké. Te Isten báránya, te hagytad magad megöletni, köszönöm neked. Mi élhetünk örökké ennek nyomán. Uram, kérlek téged, nem csak a szellem keresztségért, hanem a szellem és a tűz keresztségéért. Legyen, hogy az isteni tűz felemészen mindent bennünk, és aztán a te szellemet felkenete előhozza az új életet a te neved felmagasztalására. Fogadd el a köszönetet, mert te vagy az, aki elhívott minket, aki megkegyelmezett és megváltott minket. Te vagy az, aki szellemmel is tűzzel keresztelsz. Te csak is szellemmel is tűzzel keresztelsz, sehogy másképp. Halleluja! Ó Istenem, ezt a keresztséget kérem magamnak és mindannyiunknak. Én Istenem, mint a kezdetben, hogy a tűznyelvek megjelenjenek, nyilvánvalóak legyenek, halleluja, hogy a tűzoszlop leszálljon a te néped közzé. Én Istenem és Uram, dicsőíts meg magad most a te néped között, és majd azon a napon is, amikor eljössz, halleluja, akik között már most is megdicsőítheted magad. Ők lesznek akkor, ott lesznek akkor, amikor a manapon megdicsőlés, amikor a manapon a megdicsőlés bekövetkezik. Halleluja, milyen hűséges vagy te. Uram, szabadíts meg mindannyiunkat önmagunktól, hogy hozzád jöjjünk, veled beszélgethessünk. Halleluja, dicsőség neked mindörökken örökké. Halleluja.